Isten igéjét János evangéliumából hirdetem, a 21. fejezetből. A konkrét ige szakasz a 15-től a 17. versig terjedő igerész lesz, de ugye a kontextust jobban lássuk, hogy el tudjuk helyezni ezt az adott igerészt, egészen az első verstől, a fejezet kezdetétől olvasom fel az ige szakaszt. Jézus feltámadása után vagyunk. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg, együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátanael a galileai Kánából és Zebedeus fiai. Tanítványok közül pedig még kettő, Simon Péter így szólt hozzájuk: elmegyek halászni. Ők erre azt mondták: mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük: fiam, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki: nincs. Ő pedig ezt mondta nekik: vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: az Úr az! Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk: hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hajót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik: jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni: ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. És most jön a 15. vers. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt: igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus azt mondta neki: legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt: igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre azt mondta neki: őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: szeretsz engem? Ezért ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: legeltesd az én juhaimat. Az elején, a bevezetőben, azt mondtam, hogy akkor bejön egy ember ide, egy átlagember, nem feltétlenül egy gyülekezeti tag, akkor hát látja, hogy itt mennyi minden történik. Hát valaki áll a pulpitus mögött, beszél, és hát vannak, akik ott ülnek, és hallgatják azt, aki a pulpitus mögött áll. Akkor látja a gitárosokat a hangszerekkel, akik egy kicsit hangosabban és határozottabban énekelnek, mint akik ülnek. Konstatálja, hogy vannak ugye a bejáratnál emberek, akik fogadják őket, tehát ők nagyon udvariasak. És ugye említettem a kisteremben ülő embert, aki felel a vetítésért. Ezek apró dolgok, de fontos dolgok. Tehát azt látja, hogy sokféle ember van, sokféle tevékenységet végez. És hát én is, amikor különféle gyülekezetekbe jártam, elég sokat végigjártam a teológia alatt, mindenhol volt egy-két olyan ember, elég sok, akik valamilyen szolgálatot végeztek. Most az ember nem tudja, hogy feltétlenül a keresztény gyülekezet hogy működik, akkor, hát akkor kérdezi, hogy mi az a motivációs erő, ami hétről hétre oda hajtja őket. Talán fizetik őket. Esetleg ez is lehet. Vagy éppen nincs jobb dolga. Esetleg vannak olyan emberek, akik szeretik játszani a gyülekezet esdit. Ezekre mind felfigyelne talán egy felületes szemlélő, de sok mindenre nem figyelne fel. Például arra, hogy volt, aki szolgált, de már nem teszi valamiért. Volt, aki régebben járt istentiszteletre, de valamiért egy ideje nem jár. Nem látná azokat, akik egykor buzgón részt vettek a gyülekezet életében, azután idővel szépen lassan elmaradtak. Nem látna bele valószínűleg, ha előszörre jönne az itt élők szívébe sem. Milyen kétségeik lehetnek, milyen kudarcaik voltak, milyen kríziseket éltek át a hitükben. Azaz mind mentek keresztül, mire kiálltak ide, mire eljutottak oda, hogy hetente eljöjjenek és végezzék a dolgukat. Külső szemlélőként ezt az ember nem látja, hiszen jó esetben minden szép rendben és ékesen történik, ahogy a Biblia is mondja. Ha váltunk a nézőponton is, mi, akik itt vagyunk, és valamilyen szolgálatot végzünk, mi tekintünk magunkra, akkor mi is tudjuk, hogy volt, amikor könnyebben ment. És volt, amikor nehezebben ment a szolgálat. Volt, amikor úgy éreztük, hogy olyan erős motivációnk van, hogy bármit megtennénk más helyett. Kikapjuk a partvista másik kezéből, mindent megcsinálunk a másiknak. És talán volt olyan időszak is, amikor legszívesebben otthon maradtunk volna. A nyűgnek tűnik néha az egész. És néha talán értelmetlennek is. És ilyenkor arra gondol az ember, logikusan, hogy hát bezzeg az apostolok, bezzeg az ősegyház. Ők még látták a Názáretit személyesen. De ha nem is látták, legalább hallottak azoktól róla, akik még személyesen látták. Két szemükkel, vele éltek, vele voltak, vele jártak éjjel-nappal. A Biblia azonban tele van ellentmondó történetekkel az apostolokra nézve is. Anélkül, hogy részleteznénk ezeket, én azt hiszem, hogy egyet kijelenthetünk. Az apostolok olyan emberek voltak, mint mi. Szóval semmivel sem voltak különbek. Ugyanúgy viselkedtek, mint mi, azzal a különbséggel, hogy Jézust testi valójában ismerték. A felolvasott igeszakasz, illetve az ezt megelőző események is erről tanúskodnak. Mindamellett a konkrét igeszakasz János evangéliumának egyik legdrámaibb jelenete, amelyben azt mutatja meg az evangélista, hogyan fogadja vissza, majd hogyan helyezi újra a szolgálatba, és erősíti meg ott Jézus a kudarcot vallott tanítványát. De miért fontos ez nekünk? Egyrészt azért, mert tőlünk sem idegen az elbizonytalanodás, az elakadás. Ahhoz azonban, hogy megértsük az elakadás okát, meg kell értenünk eleve azt is, hogy mi a motivációs erő a keresztény életben, és azon túl a szolgálatban. Valóban tegyük föl azt a kérdést, hogy miért csinálom azt, amiért csinálom. Ryle, egy anglikán püspök mondta keresztény életre vonatkozóan, hogy sem a tudás, sem az ortodoxia, ez a helyes tanok melletti kiállás és az azokhoz való ragaszkodás, sem az Isten imádatának megfelelő formái, sem a tiszteletre méltó erkölcsi élet, nem tesz önmagában valakit keresztényé. Ő azt mondta, föltette ő is a kérdést, szeretjük-e Jézust? Szeretjük-e Jézust? Ő azt mondta, hogy ez a kulcs. És azt gondolom, hogy ez a lényeg, és ezt kérdezi Pétertől is, személyesen Jézus, a János 21-ben. Két pont alapján fogjuk ezt végigjárni, két egyszerű pont. Az első pont az, hogy Krisztus szolgálni alázatosságot követel, és a második pont pedig az, hogy szeretetet. Ha megnézzük egy kicsit a történeteket, a történteket, és ami megelőzte őket, azt láthatjuk, és ezt jobb nem elfelejteni, hogy Péter, még Krisztus megfeszítése előtt, amikor már Krisztust elfogták, a főpap udvarában, lobogó tűz mellett háromszor megtagadta Jézust. Érdekes, ezek a bibliai párhuzamok mindig azok, hogy ez alkalommal csuromvizesen áll egy másik tűz mellett, hogy felmelegedjen és megszáradjon. És bizonyos értelemben Jézus a korábbi kínos helyzetébe taszítja bele Pétert. Nehéz ezeket a történeteket sokszor megérteni. Hogy miért? Azért, mert talán jártunk hittarra, de ha nem, akkor is ismétlődően előjönnek bizonyos bibliai történetek, és sokszor nem tudjuk magunkat már beleélni a drámaiságába. Ki járt hittarra, az lehet, hogy úgy sorolja ezeket, hogy Judás elárulja Jézust. Péter háromszor megtagadja Jézust. Aztán találkoznak a parton. Jézus feltámad. És a bibliai történeteket így soroljuk. És nem érezzük át, hogy valójában milyen emberi drámák folytak ott le. Van egy igehirdető, nem kívánom követni az ő példáját, Paul Tripp-nek hívják. Ő úgy próbálja meg ezeket a bibliai történeteket jelenlévővé tenni, hogy elkezd üvöltözni az Isten tiszteleten. Azt mondja például, Péter megtagadta Jézust. Megtagadta Jézust. És az kb. Egy olyan tízszer elüvölti. Mire az ott ülők felfogják, hogy tényleg, Péter megtagadta Jézust. Ez banálisnak tűnik, de van mögötte valami. Én nem szeretnék üvöltözni. Viszont ahhoz, hogy a helyzet drámaiságát megértsük, menjünk vissza egy kicsit a történetben, és képzeljük magunkat Péter helyzetébe. Képzeld el, hogy te vagy a tanítványok vezetője. Képzeld el azt, hogy 3 évig Jézussal voltál. Őt követed, bíztál benne, szeretted őt, a legközelebbi kapcsolat irányított végig. Minden döntést rábíztál. Megmondta, hogy mit, mikor tegyél. Gondoskodott arról, hogy mit egyél. A legalapvetőbb szükségleteiről is gondoskodott. Elszállásolt. És szeretett. Szeretett. Amikor a leginkább szenvedett, amikor a kínok kínját élte át, te aludtál, ahelyett, hogy imádkoztál volna, ahogy egyébként ő direkt kérte. Miután elvitték, hogy keresztre feszítsék, titokban követted. De amikor nem sokkal később bizonyos emberek, igazából jelentéktelen figurák, kérdezősködni kezdtek, és meggyanúsítottak azzal, hogy ismerted, és a tanítványa voltál, akkor elkezdtél egyszerűen aggódni az életedért, féltél, megtagadtad őt, és egyszerűen letagadtad. Egy fiatal lány, aki érdeklődött, elég volt ahhoz, hogy gyávának bizonyulj. Ne menjünk túl ezen, letagadtad. Gondoljunk bele abba, biztos azért előfordul már velünk, hogy milyen az, amikor hazudtunk, amikor konkrétan tudjuk, hogy hazudtunk, konkrétan valakit megtagadtunk, vagy letagadtunk, milyen kellemetlen elé kerülni. Ezek ilyen alapvető emberi érzések, de ilyenkor az ember úgy félrehúzná magát, hogy lesütött szemmel arrébb kullogna. Megígértem valamit, de nem teljesítettem. És milyen az, amikor ott van Isten testben, a te jó barátod, és te megtagadod őt. Megtagadod őt, mint valami ciki embert. Én őt nem ismerem. Hát ki ő? Nem ismerem. Istent tekinted cikinek. Nem akarod, hogy összehozzanak vele. Az Isten ismerettsége semmi. Nem ismerem, hagyjatok bele végén. És mindezek után, hogy ezt átéled, utána oda megy hozzád, belenéz a szemeidbe, és feltesz egy egyszerű kérdést. Jobban szeretsz engem, mint ezek. És erre azt mondod, hogy igen, Uram, szeretlek téged, tudom. És érdekes, hogy 3-szor hangzik el ez a kérdés. Kicsit furcsa. Gondoljunk bele, hogy hazamegyünk, és ott van a párunk, a férjünk, a feleségünk, belépünk az ajtón, és megkérdezi tőlünk, hogy szia, drágám, szeretsz engem? És azt mondod, igen. És utána, szeretsz engem? Igen. Szeretsz engem? Igen. Tehát, és furcsa is volt ez, itt a héten a gyülekezetben házi csoportokban elő is került ez a párbeszéd. És furcsa is volt, nem is tudtak vele sokan mit kezdeni. Mi az, hogy háromszor kérdezi meg, minek? Nem érti meg először? Szeretsz-e engem? Ez a kérdés az egész beszélgetés középpontja és az egész téma szíve. Az előbbi Ryle püspök, akit említettem, ő mondja, hogy ez az, amire a keresztény emberek egész életüket, szolgálatokat alapozzák. Szereted-e Jézust? Ha egy dologra akarnánk az egész kereszténységet redukálni, akkor azt mondja, hogy talán ez lenne, ez a kérdés lenne a legtalálóbb. Szereted-e Jézust? Ez Jézus kérdése, és ezzel a kérdéssel kell megbirkózni a Péternek. Érdekes, megint visszamenve a történetekben, hogy a húsvéti vacsorán, az első úrvacsora, talán a pohár bortól felbátorodva, Péter ragaszkodik hozzá, bizonygatja, hogy az ő ura iránti elkötelezettsége, az bizony felülmúlja a többi tanítvány hűségét. Azt mondja Péter, ha mindenki meg is botránkozik, én akkor sem. És úgy tűnik, mintha Jézus most Pétert saját bátor kijelentéseire emlékeztetné, amikor megkérdezi, jobban szeretsz engem, mint ezek? Más szavakkal, Simon, tisztában vagy saját gyengeségeiddel? És én úgy gondolom, hogy Péter meg is tanulja a kínos, nehéz leckét, és alázatos szívvel, mindenféle bizonygatás, erősködés nélkül, nincs benne már semmi fennhéjázó döjfösség, csak annyit mond, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. De mi lehetett az oka annak, hogy Péter megtagadta Jézust, pont ő? Talán az, hogy Péter, és ez egy nagyon egyszerű dolog, Péter nem gondolt Jézusra, mert Péter magára, Péterre gondolt. Valahogy így lehetne leírni, hogy mire gondol. Lehet, hogy szenvednem kell. Lehet, hogy zaklatni fognak. Lehet, hogy ez sokba fog kerülni nekem. Pétert azonban megerősíti Jézus. Parafrazálva. Ha szeretsz engem, gondolj valaki másra. Foglalkozz valaki mással. Alázd meg magad másokért. Péternek nem szabad magára fókuszálnia, hanem valaki másba kell vetnie a bizalmát. És úgy gondolom, hogy ez az eszenciája a Krisztus iránti szeretetnek. Krisztus szeretni nem egyenlő a benne elnyert javak önző fogyasztásával, gondolhatja az ember. Ez főleg teológusok veszélye. Minden rendben van, a teológiám szilárd alapokon nyugszik. A bűneim meg vannak bocsátva, hiszen ki van jelentve. Olvasom a Bibliát, imádkozom, keresztény barátaim vannak. És az életem az tűrhetően folyik, viszonylag rendezett. Mindenem megvan, amire szükségem van. Látnunk kell azonban, hogy ez nem lehet cél, ugyanis a cél nem ér véget itt. Az ember mondhatja keresztényként persze, révbe értem, kikötöttem, én már jó helyen vagyok. És Jézus nem is hagyja annyiban, tovább foglalkozik Péter lelkével. El akarja távolítani a szégyenét. Még kétszer szegezi Péternek a kérdést. Szeretsz engem? És az előbb említettük, hogy egy fiatal lány a főpap udvarában háromszor kérdezett rá Péternél a Jézussal való ismerettségére, és Péter, akiről megállapítottuk, hogy egykor milyen büszke volt, háromszor letagadta, hogy egyáltalán ismerte őt. Mit látunk most? Három kérdés Jézus részéről, majd három egyszerű helyeslést Péter részéről, az immár szelidebbé vált tanítványtól. És érdekes, hogy Jézus nem kérdez mást. Nincsen további feltétel. Nincsen további de, ha, vagy akkor. Azt látjuk, hogy egyből szolgálatba állítja. Szeretsz? Szeretlek. Legeltesd az én juhaimat. Szeretsz? Szeretlek. Legeltesd az én bárányaimat. Istennek szolgálni tehát nem követeli meg a tökéletességet. Úgy gondolom, hogy alázatosságra van szükség, hogy belássuk, meglássuk saját tökéletlenségünket, gyengeségünket. És ebből adódik az, hogy nem kell az embernek tanítónak lennie ahhoz, hogy szolgáljon Istennek. Nem kell földi értelemben hihetetlenül tehetségesnek lenni. De alázatosságában kell dicsekedni, és taníthatónak kell lennie. Csak azok, akik alázatosak, akik tisztában vannak saját gyengeségeikkel, saját elégtelenségükkel, csak azok tudnak szolgálni Istennek. A második pont, hogy Krisztus szolgálni szeretetet követel. Mit jelent ez? Hát Jézusnál a szeretet az egyértelműen prioritást élvez. Rengetegszer halljuk, hogy erről beszél. Nem véletlen, hogy a három kérdés is erről szól. De milyen kapcsolatban van ez a szolgálattal? Sokféle szolgálat létezik, ahogy az elején említettük. És érdekes, hogy Kálvin János, a nagy reformátor, ezt az igeszakaszt elsősorban a lelkészekre, a pásztorokra vonatkoztatja. Én mégis úgy gondolom, nyugodtan kimondhatjuk, hogy mindenkire igaz, aki szolgál, bármilyen formában tegye is azt. Jézus szavai arról tanúskodnak, hogy senki sem tudja hűségesen és odaadóan szolgálni az egyházat, senki sem tud kitartani a nyáj legeltetésében, gondozásában, ha nem néz tovább magán és a másikon. De milyen is ez a szeretet? Össze van kötve mindig egy cselekvéssel. Legeltetés, pásztorolás, gondoskodás. A szeretet tehát nem egyszerűen annyi, hogy szeretlek egy láthatatlan helyen. Hát én úgy szeretlek. Inkább a következő. Szeretlek ezen a látható helyen, a kezeimmel, az életemmel, minden erőmmel, mindenemmel, amin van. Szeretlek a nyilvánosság előtt. És Péter először pont itt bukott el. Bizonygatta, hogy Jézus szereti, de amikor először kellett volna igazán a nyilvánosság előtt megmutatnia, akkor nem tette. Úgy szeretlek, hogy azt mindenki lássa. Praktikus, gyakorlati, megfogható módon szeretlek. Jézus azt mondja Péternek, ha szeretsz, akkor tegyél valamit. És tulajdonképpen azt parancsolja neki, hogy azt tegye, amit ő is tett, és ő is tesz. Legeltesd az én juhaimat, ami metaforikus kifejezése annak, hogy legyél pásztor, gondoskodj a bennem hívőkről. Tulajdonképpen mindezzel nagyon egyszerű dolgokat mond. Tanítsd őket az írásra, szeresd őket, bátorítsad őket, adj nekik tanácsot, vigasztald őket, gondoskodj róluk, tápláld őket. És mindezzel Jézus egyszer és mindenkorra megteremtette annak a lehetőségét, hogy Péter ne essen vissza a korábbi narcizmusába, hogy többi ne magára fókuszáljon. Az igében azt olvassuk, hogy említettük, hogy legeltesd az én juhaimat. A legeltetés, a nyáj pásztorolása, hát persze nem könnyű feladat, sőt fáradtságos és nehéz. A lelki pásztorok tudják, hogy sokszor egészen keserves. Egy prédikátor egyszer azt mondta, hogy semmi sem nehezebb annál, mint az embereket Isten igája alatt tartani. Sokan közülük gyengék, erőtlenek, mások bizonytalanok, tompák, vannak olyanok, akik lusták, megint mások túl kemények, önfejűek és szinte taníthatatlanok. Sőt, mindezekhez még hozzátehetjük sokak hálátlanságát is, vagy azokat, akik kihoznak a sodrunkból. Borítékolható, hogy az ember nem fog álhatatosan megmaradni, kitartani a szolgálatban, ha csak nem Krisztus szeretete uralkodik a szívében, ha magát, a saját vágyait, elképzeléseit a háttérbe szorítva nem kizárólag neki közvetlenül szenteli magát. Neki, aki felülkerekedik minden akadályon. Azoknak, akik az egyházban vezetésre vagy egyéb szolgálatra hivattak el, sohasem szabad megfeledkezniük arról, hogyha helyesen, hűségesen és tisztességesen akarják végezni a szolgálatukat, akkor mindig Krisztus szeretetéből kell kiindulniuk. Ebből kell meríteniük, ez a hajtóereje mindennek, minden szolgálatnak, mindennek, amit végzünk az egyházban. Természetesen mindez nem azt jelenti, hogy a kegyesség, a hívő érettség, a Biblia ismeret lényegtelen lenne. Amit hangsúlyozunk az az, hogy a szeretet jelentőségében és fontosságában minden mást megelőz a sorban. Azok, akik mélyen szeretik az Istent, természetes adottságaik és képességeik tekintetében kisebbek lehetnek, mint mások. Mégis sokkal többet tudnak tenni Isten országáért, mint azok, akik tehetségesek, de nélkülözik a szeretetet. Eképpen Jézus, ha lefordítjuk, azt mondja Péternek, hagyd abba a hencegést, hagyd abba az erőd bizonygatását, hagyd abba a tehetséget fitoktatását, hagyd a felsőbbrendűségedet, hagyd az egész kegyességedet. A kérdés egyszerűen az, te szeretsz-e engem. De mit jelent ez a gyakorlatban? Közülünk senki sem apostol. Mi módon szolgálunk az Istennek? Vagyunk páran, akik lelki pásztorként, vagy esetleg lelki pásztorként fogunk szolgálni. De mindenkire érvényes a gyülekezetben, hogy Krisztus szolgálatára kapott elhívást. És most nem kell kizárólag a leglátványosabb, látszólag legfontosabb szolgálatokra gondolni. Egyszerű hívőként, idézőjelben az egyszerűt, Isten szolgálod akkor is, ha tiszteled a férjedet. Hogyha gondoskodsz a családodról. Isten szolgálod, ha segítesz a fele barátodon. Ez egy nagyon egyszerűnek tűnő, de mégis fontos szolgálat. Fontos szolgálat az, ha bátorítom őt. Isten szolgálod, ha tanítasz. Kisebbeket vagy nagyobbakat. De még a gyermekek is szolgálhatják úgy Istent, hogy egyszerűen azért tanulnak, az a céljuk, hogy egyre jobban megismerjék és megértsék Isten teremtett világát. Akár evangelizálunk, az evangéliumot hirdetjük, közvetlen módon tanúságot téve Krisztus evangéliumáról, akár egyéb területen szolgálunk. Gyülekezeti tagokként szolgálunk, hiszen az élet szolgálat. Hiszen a leghétköznapibb dolgainkban is tanúságot teszünk Krisztusról. Arról, hogy ő a mi mesterünk, és mi őt követjük. Ezért nincs olyan ember a gyülekezetben, egy sem, aki ne lenne érdekelt abban, hogyan szolgálhatna megfelelően. Nézzük meg hát, hogy konkrétan, lezárva, hogy az ige üzenete alapján mire kell a gyakorlatban odafigyelnünk. Először is emlékezzünk arra, hogy Jézus azt akarja, hogy szívből szeressük. Ez az, ami láttuk, egyáltalán a keresztény szolgálatát lehetővé teszi, és a maga nehézségeivel együtt szép és örömteljessé is. És itt jön az elbukás. Mondhatja valaki azt, hogy, vagy érezheti, ha nem is mondja ki, hogy elbukott, ostoba volt, valahol elakadt, bűnbe esett, fél Isten elé állni. Még akkor is, hogyha rendszeresen jár Isten tiszteletre, de jobban nem akar belebonyolódni, mert valami rendezetlenség van. Elhagyta Istent. És egyszerűen fél rendezni vele a helyzetét. Igen, vannak ilyen helyzetek. De azt látjuk, hogy ez történt Péterrel is. Azonban Krisztus nem kényszerít ki újabb ígéreteket. Nem az, de majd meg fogom csinálni, majd legközelebb jobb leszek, majd legközelebb nem tagadlak le, majd legközelebb mindent betartok. És milyen érdekes, hogy Jézus korábban sem kényszerített ki ígéreteket tőle. Azelőtt sem, hogy Péter letagadta volna. Péter vállalta magára ezt a helyzetet. Jézus csak annyit kérdez, hogy szeretsz-e engem. Másodszor. Meg kell tanulni az alázatosság leckét. Sok keresztény úgy gondolja, hogy ha nem vétkezik, csak akkor tud szolgálni. De Jézus azt mondja Péternek, hogy mivel most már ismered a hibáidat, tisztában vagy a gyengeségeiddel, képes vagy szolgálni az én erőmben. És itt nem egyszerűen arról van szó, hogy kevesebbnek vagy kisebbnek kell tartanod magadat. De én egy senki vagyok. Inkább arról, hogy miközben kevesebbnek tartod magad, közben tartsad Istent annál többre. Ryle, akit említettem, az anglikán püspök mondta, hogy azok, akik nagy kísértéseket éltek át, nagyobb alázatosságot tanúsítanak, hiszen több tapasztalattal rendelkeznek, saját bűnös mi voltukat illetően, jobban megértik a másikat. Ő a lelkészekről mondja, az ilyen lelkészekről, hogy általában azok a leggyengédebbek, az igazán együttérzők és figyelmesek, a gyenge, sérült és remegő hívőkkel szemben, akik megtapasztalták. Ugyanez igaz, azt hiszem, azokra, akik nem lelkészek. Amikor az alkalmatlanságod végül találkozik Istennel, akkor válsz igazán alkalmassá. Harmadszor. Nagyon egyszerű. Oda tud állni az ember Isten elé, hogy Istenem, te mindent tudsz, te tudod, hogy milyen vagyok, te tudod, hogy szeretlek. Mert sokan mondják azt tudnélik, hogy te tudod, hogy hiszek a Szent Háromságban. Például ez rám jellemző. Tudod, hogy jelen vagyok a gyülekezetben. Tudod, hogy jelen vagyok az egyházadban. Tudod, hogy nem lopok. Tudod, hogy nem lopok. Tudod, ez ma ritkább, tudod, hogy kálvinista vagyok. Tudod, hogy megintettem helyesen a fele barátomat. Hogy szükséges bűnbánatot tartania, hinnie és jelen lennie a gyülekezetben, mert már ősidők óta kimaradt. Tudod, hogy a feleségemnek szóltam a te igéd szerint, hogy legyen engedelmes. De vajon képes vagy-e Isten elé állni, és azt tudod-e mondani egyszeren is, őszintén, hogy ismered a szívemet? Egyszeren tudod, hogy szeretlek. Ha ennyit ki tudsz mondani, akkor te alkalmas vagy a szolgálatra. Akkor az erőtlenséged találkozott Krisztus erejével. Akkor az alkalmatlanságodat Krisztus alkalmassággá változtatta. Ez azért fontos, mert a Krisztus iránti szeretet köt minket a gyülekezethez, az egyházhoz, és ez nagyon fontos. A Krisztus iránti szeretet köt minket az egyházhoz. És innentől kezdve másodlagos, hogy az adott közösség hogyan közvetíti számomra Krisztus szeretetét. Lehet, hogy barátokon, gyülekezeti tagokon keresztül kerültünk kapcsolatba Krisztussal. Ők vezettek el hozzá bennünket. Az ő szeretete rajtuk keresztül körülvet minket. Azonban mindenkinél eljöhet a nap, amikor valamit félreértesz. Vagy valaki tényleg rosszul szól hozzád. Amikor megsértődsz. Amikor érzékenyen érint valami, amikor megbántanak, vagy úgy érzed, hogy mellőznek. Ha ez megtörténik véletlenül, akkor mit mondasz? Ennyi volt, a varázs elszállt. Amikor úgy érzed, és lehet, hogy adott esetben jogosan érzed, hogy nem kaptad meg a gyülekezettől azt a szeretetet, amit meg kellett volna kapnod. És ennél a pontnál jelenik meg, úgy gondolom, Krisztus kérdése, hogy szeretsz engem. Ugyanis te már itt vagy. Valamiért itt vagy. A gyülekezet része vagy, a gyülekezet tagja vagy. Nem határolódhatsz el. Itt már túl egyszerű és leegyszerűsítő magyarázatnak tűnik a részedről, hogy hát a gyülekezettől ezt és ezt nem kapom meg. Ugyanis ha úgy érzed, hogy nem kapod meg, te még mindig kimutathatod. Akkor is kiábrázolhatod, amikor nem látod azokon, akiken szerinted kellene, hogy látszódjon. Ugyanis téged elsődlegesen most már az motivál, hogy Krisztus szereted. És nem az, hogy mennyire szeretnek téged. Negyedszer, ha új vagy, teljesen új, akkor pedig rájöhetsz, hogy egyszerűen itt nem emberekről van szó. Látod itt a szolgálókat, hogy itt jobbra-balra mennek, teszik a dolgukat, és olyan jónak tűnik. De akkor rájössz, hogy e mögött van valami más, valami fontosabb, valami nagyobb dolog áll minden mögött. Egy dolog, hogy befogadott egy közösség, és körbevesz a szeretetével, de korán sem biztos. Persze adja Isten, hogy így legyen, hogy mindig ugyanúgy sugározza feléd majd azt a szeretetet. Ugyanúgy várnak rád, hiszen ők is emberek. És amit előbb mondtunk, megint csak igaz. Lehet, hogy nekik is lesz rossz napjuk. De úgy tekintesz az egészre, mint ami mögött több van, mint kedves emberek kedves elfoglaltsága, akkor megláthatod, hogy az egész motorja, a szíve, az esendő emberi szeretet alapja valójában az, hogy ezek az emberek elfogadták Isten mérhetetlen szeretetét, és most már ők szeretik ezért Krisztust. Amen.
Köszönjük, Urunk, azt a hatalmas titkot, amibe bevontál bennünket, hogy helyreállítottál, hogy magadhoz öleltél, hogy népeddé tettél. És elét hozzuk most, Urunk, azokat az embereket, akiket ránk bíztál, hogy őrizzük őket, hogy viseljük gondjukat, hogy szolgáljuk őket. Mint férfiak, akár férjek, akár vőlegényként elét hozzuk a mi jegyesünket, a mi feleségünket. Hadd töltsük be a küldetésünket. Mint asszonyok, mint lányok, elét hozzuk a mi párunkat, hogy gondoskodjunk róluk. Mint szülők, elét hozzuk a gyermekeinket. Adj bölcsességet, szeretetet, odaadást az ő pásztorolásukhoz. Mint felnövekvő vagy felnőtt gyermekek elé hozzuk a szüleinket. Hadd tudjuk őket úgy tisztelni és úgy szeretni, hogy ebben támogatjuk és segítjük őket. Elé hozzuk azokat, akiket a barátaink között bíztál ránk. Hadd legyünk olyan barátok, hadd legyünk olyan kollégák, hadd legyünk olyan egyetemi társak vagy osztálytársak, akik törődnek azokkal, akik körülöttük vannak. Elét hozzuk azokat, akiket ránk bíztál a munkahelyünkön. Hadd éljük ott is meg, hogy mit jelent a te nevedben másokkal törődni, másokat gondozni, másokat szeretni. Hogy legyen ez a szeretet, amiről ma hallottunk, egészen konkrét, egészen megfogható és egészen valóságos az életünkben. Hogy legyünk így mi, mint a te néped, az Úr Jézus Krisztusnak szeme, amely meglátja a szükséget, füle, amely meghallja a segélykiáltást, keze, amely cselekszik, lába, amely odamegy, hogy mi magunk testesítsünk meg téged, Urunk. Így hozzuk eléd gyülekezetünket, így hozzuk eléd a keresztény egyházat Magyarországon és szerte a világon. Hadd töltsük be azt, amit ránk bíztál, és hadd lássanak a világ, hogy te milyen igazi jó pásztor vagy. És hadd mondják el minél többen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.